Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Agrár témákkal megyünk tovább itt a hétvégi menetrendben, valamint szó lesz a dollár mozgásáról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A vártnál lassabb, de határozottan kedvezőbb fordulatot mutat a magyar élelmiszergazdaságban az MBH Bank legutóbbi negyedéves agrártrendindexe. A mutató értéke az utóbbi időszak legmagasabb pontszámát, 33,9-et ért el. A bank a COVID-járvány óta számítja ki ezt a mutatót az ügyfelek, a szakmaközi szervezetek információi és saját elemzései alapján, amely egyfajta bizalmi indexe az ágazatnak. Az elemzésről és a mögötte húzódó termékpályák alakulásáról Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt Péli Nagykatának.
A bank rendszeresen összeállítja az Agrár Trend Indexet negyedévente, és a negyedéves adatot hozták most nyilvánosságra. Ez 33,9 pont. Ön azt mondta, hogy 35 az egyensúlyi érték. Mit jelent ez pontosan?
Ez a módszertan, amit mi kialakítottunk, ezt a koronavírus járvány első negyedévében, 2020 első negyedévében találtuk ki. Ez azért volt, mert azt láttuk, hogy minden iparág elkezdett úgymond összeomlani. Azt éreztük, hogy nem működik a gazdaság, nem működik körülöttünk semmi, és mindenhol csak a rossz híreket kaptuk. És azon gondolkodtunk, hogy vajon az agrárium és élelmiszeriparon belül mely alágazatok szenvedik el a legnagyobb problémát, és melyek az, amelyek egész jól teljesítenek. Aztán szerencsére beigazolódott, hogy élelmiszert mindig fogyasztunk, sőt, volt egy időszak, amikor rengeteg lisztet vettünk a boltba, és nem is tudtuk felhasználni őket, tehát hogy ez egy stabil
állapot. Ezt gondolom a Covid-hozzal és a bezártsághoz tartozott.
Az élelmiszerhez való viszonyunk az teljesen más, mint bármi máshoz. Egy televízió, egy lakás, egy autó megvásárlását el tudjuk halasztani, de az étkezést nem. Ez egy alapvető emberi szükséglet. Akkor arra gondoltuk, hogy megcsináljuk ezt az indexet, amikor összeállítottunk egy viszonylag bonyolultabb módszertant, de lényeg az, hogy megkérdezzük az ügyfeleinket, megkérdezzük a szakmaközi szervezeteket, és a saját elemzéseinket is figyelembe veszük, és ebből egy mixet állítunk össze. Ez egy gyakorlatilag 8-tól 48-ig tartó skálán 12 termékpályát mér. A termékpálya alatt azt értjük gyakorlatilag, hogy belekerülnek az inputanyagok, a növényi alapanyagok az állati termékekbe, majd pedig élelmiszeriparba is fogyasztóként megjelenik nálunk. Például a sertés termékpálya az ilyen, mi kezdődik a takarmánya, a sertéshús, sertéshúsfeldolgozás és kiskereskedelemben például a sertéshús kolbász benne van ebben a mutatóban, és a 35 pontot azért mondjuk a 8-tól 48-ig tartó skálán egy egyensúlyi pontnak, mert az egy ilyen enyhe 3-5%-os gazdasági növekedést jelent. Ez egy normális időszak. És a mostani indexünk, a 24-es második negyedévi pont azt mutatja, hogy két nagyon nehéz év után kezdünk visszatérni egy normális, kiegyensúlyozott növekedési szinthez, amit leginkább most az asszály az az, ami megrenget, hiszen a szántóföldeken azért nem néz ki olyan jól a kép.
Egy kicsit azért ezt kapcsoljuk össze, ezt a bizalmi indexet a legfrissebb vagy legutóbbi gazdasági adatokkal. KSH második negyedéves GDP adata szerint éves viszonylatban 1,5% körülbelül a GDP volumene, ami európai átlagban nem rossz. A szerkezetet, ha megnézzük, akkor egyértelmű, hogy az ipar nagyon gyengélkedik, és ami egy kicsit föl tudja lendíteni, vagy följavítani ezt az adatot, az éppen a mezőgazdaság és az agrár, illetve hát persze majd az építőipar. Mindez önöknél meg is jelenik, tehát az indexben is pontosan lehet látni ezt a folyamatot, ezt a tendenciát?
Nagyon nehéz az agrár és élelmiszeripari gazdasági indikátorokat összehasonlítani az ön által is elmondott általános gazdasági indikátorokkal. Azért fogalmazzuk meg az agráriumot mindig egy más iparágnak, és az Európai Unióban is teljesen más szabályzókkal kezelik, hiszen ez nagyon nagy mértékben a természeti, környezeti adottságokon és az időjáráson, éghajlaton múlik, és nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy ezekre a tőzsdei commodity termékekre, mint a búza, kukorica, tej vagy sertéshús, milyen a világban a termelés és milyen a kereslet. Ezért néha a kettő nagyon egymástól eltérően tud viselkedni, sőt van is erre a grafikonunk, a pont azt mutatja, hogy amikor az ipar beszakad, akkor a mezőgazdaság elkezd prosperálni. És akkor megnézzük Magyarország gazdasági adottságait, például az Alföldet, Békés megyét, kiemelhetem, vagy Csongrád megyét, sokkal nagyobb a mezőgazdaság részesedése, mint az ipari. Budapestet már megnézzük, meg Pest megyét, akkor meg a 80%-a a magyar ipari kibocsátásnak itt történik. Nagyon ellentétes pályát tud bemutatni, de nyilván ennek az ágazatnak az összgazdasági teljesítményre azért nagy hatása van. Egy fejlett gazdaságban a mezőgazdaság és élelmiszeripari GDP részesedés az nem több 8-10%-nál. Amire óriási hatással van, ha van egy jó termésátlag, nagyon sok alapanyagot exportálunk, búza, kukorica, gabona alapanyagot exportálunk külföldre. A folyó fizetési mérlegre, illetve a külkereskedelmi egyenlegre óriási hatással tud lenni ez az ágazat. Ez sem egy jó szituáció, mert a kukoricát nem szemben és ömleszbe kéne exportálnunk, hanem feldolgozott élelmiszerbe kellene exportálnunk, és akkor mindjárt másképp néznek ki a helyzet.
Az aratás az körülbelül 2-3 héttel előbb kezdődött. Viszonylag alacsonyabb a malmi minőségű búza aránya ebben. Hogy látja ennél a termékpályánál az idei évet?
Se nem jobb, se nem rosszabb, mint korábban. Sajnos a magyar mezőgazdaság technológia és tudás színvonala ebben a mostani környezetben erre képes. Tehát az, hogy 20% a gabona, megtermelt gabonának, búzának mondjuk ki a nagyon jó fehérre tartalmú minőségű része, amire vevő a malom, a sütőipar, a tésztaipar, ez kevés. Nagy része Magyarországon élelmezésre, és ugye gyakorlatilag exportra nagyon gyorsan el is fogy, és el is fogyott. Ez még az időjárás sem segít. Az ágazatban sokkal nagyobb jövedelemtermelő képesség van, mint amit most ki tudunk használni. Viszont azt azért vegyük figyelembe, hogy Magyarország természeti adottságai miatt szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. Tehát mi takarmány búzát is tudunk exportálni, de nyilván a gazdának már év elején el kell döntenie, hogy ő milyen minőségre lő. Itt igazából egy bevétel van, és folyamatos a költség évközben. Tehát a gazda csak teszi a földbe, teszi a költségeit, akár önelőből, akár hitelből, akár integrátori forrásból, és év végén vagy év közepén nem biztos, hogy ez neki visszajön.
Kukorica. Aki a vidéket járja, én nekem szerencsém volt most Dunántúlon is kisebb utat tenni, ott teljesen lábon álló zöld a kukorica, az alföldi rész, annak az északi része is, már a Kiskunság is gyakorlatilag lábon elszáradt. Idén se lesz a kukorica termés túl jó.
Nem lesz jó, csökkent is a termőterület, tehát itt is óvatosabbak a gazdálkodók. Régebben 1 millió hektárról beszéltünk, most már jó, ha 800 ezer hektáron termesztjük a kukoricát, és hát valóban az van, hogy a Dunánál valahogy megállnak ezek az esőfelhők, és az egyébként az Alföldön sok helyű gyengébb talajadottságot is kihozza ez a probléma, mert egy jó minőségi talajnak a vízgazdálkodása is sokkal jobb. A Dunántúlon sokszor ezt is látjuk, ami viszont óriási veszteség a magyar agrárgazdaság számára az, hogy a debreceni Lösszháton, Békés megyében kiváló 40, akár 50 aranykoronás földet is láthatunk, gyönyörű szép fekete földet, amelyen nem esik le az a kellő mennyiségű csapadék, ami kellene. És ez nem csak azt jelenti, hogy kevés csapadék esik a korábbiakhoz képest, hanem azt jelenti, hogy a hőhullámok miatt, meg a légköri aszály miatt sokkal nagyobb a kipárolgás a földből. Tehát a korábbiakhoz képest is 300 mm-re több csapadék kellene a földeknek, hogy ugyanazt a színvonalat tudják produkálni. Napról napra rosszabb az esély egy jó termésre, de hogy azt látjuk, hogy jelen beszélésünk szerint 6 tonna kukorica meg lehet országosan hektáronként, átlagban, hozzáteszem átlagban, de napról napra romlik az esélyünk, mert nincs csapadék.
Hollósi Dávidot, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját Péli Nagykata kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A napokban indul a közös agrárpolitika támogatási pályázatainak második üteme. A mintegy 60 pályázat elsősorban beruházás ösztönzésre szolgál az agrárágazatban, különösen kiemelt terület az öntözési rendszerek fejlesztése. A 2024-es év második felében várható pályázatokról Szigeti Szabolccsal, az MBH csoport Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának vezetőjével Péli Nagykata beszélgetett.
5300 milliárd az a keretösszeg, amely két pilléren keresztül el tud, vagy el fog jutni az agrár támogatási rendszereken keresztül az agráriumba. Mi az, ami eddig pályázati szinten lezajlott, vagy meghirdették, és mi van még erre az évre, és emeljük ki a prioritásokat is?
A kap stratégiai tervből gyakorlatilag 2023-tól, ami elindult, az az egyes pillér, hogyha külön vesszük, ezek a közvetlen támogatások. Közvetlen támogatásoknak általában ezek numerikus alapon fizetett támogatásokat jelentenek, mint terület alapon vagy állatlétszám alapon fizetendő támogatások. Ugye ez 2023-tól elindult, ez gyakorlatilag folyamatosan minden évben megy tovább, ugye ez is rengeteg jogcímen keresztül juttatnak el a gazdálkodóknak különböző forrásokat. Ebben megjelennek azért, ezekről már lehetett hallani, szerintem a zöld intézkedések, mint az agrárökológiai program, stb. Amiben nyilván azokat akarják az Európai Unióban szabályozni, hogy minél környezettudatosabban, fenntarthatóbb módon igyekezzenek gazdálkodni, és különböző gyakorlatok meghonosuljanak az országunkba is. A kettes pillérre áttérve, ugye az a beruházási volumenek most kezdődnek. A pályázati felhívások megjelenése, ez gyakorlatilag most van napirenden. Több mint 60 pályázatról beszélünk egyébként, ami a kettes pillér keretében megjelent. Kettes pillérből vannak, de nem beruházás típusú támogatások. Ebből azért kettőt kiemelnék, hogyha lehetséges, ami szintén normatív terület alapon járó támogatás, például is nagyon sok embert érint a agrárkörnyezetgazdálkodás és az ökogazdálkodásnak a támogatási formája. Ugye ez a kettő is ebből a kalapból van finanszírozva, és további plusz kötelezettségvállalást jelent a gazdálkodók részéről.
Itt azért határidők fontosak. Mi az, ami most már megjelent és lehet pályázni, és mi az, ami a közeljövőben fog megjelenni?
A legelső, ami már beadható pályázatnak minősül, ez a feldolgozó üzemeknek a pályázata. Nagyon sokan élelmiszer feldolgozási pályázatnak hívják, de egy kicsit azért hangsúlyoznám, hogy feldolgozó üzem, mert ebből a pályázati keretben nem csak élelmiszer feldolgozás az, amit kifejezetten támogatnak, hanem egyéb például trágyafeldolgozás is egyébként ebbe a kategóriába tartozik, vagy a takarmányfeldolgozás is, akár állati takarmány, vagy állati kedvenceknek a takarmánya, vagy kismadaraknak a kis takarmányfeldolgozása, ugyanez a kategória, tehát ezek ebből a keretből tudnak pályázattól forrást lehívni. Ebből kettő van. Van a kicsi és a nagy, amit említettem is. A kicsi az 200 millió forint támogatási összegig van, ez egy 50 milliárd forintos keretösszeg, és vannak a nagyobb beruházások támogatására alkalmas külön felhívás, az 200 millió forinttól az 5 milliárd forintig terjedő támogatási összeget jelentenek. 50%-os támogatás intenzitás az alapvető, amit el lehet érni, és erre rakódnak még rá bizonyos plusz támogatás intenzitások, amit egyedi elbírás alapján lehet jogosultságot szerezni. Ilyen például, hogyha valaki fiatal gazdaként pályáz, 40 éves kort nem betöltött, 5 éve kezdte meg a gazdálkodását, és ő mondjuk azt gondolja, hogy az otthon megtermelt olaj tökéből majd tök magolajat fog készíteni. Ez mondjuk egy kitűnő példája annak, hogy a kis pályázati felhívásba elinduljon, és egy plusz 15%-os támogatás intenzitásban részesül, mert fiatal is próbálják ezt ösztökélni, így összesen ő 65%-ot tud például hívni támogatási forrásból.
Hát ez a beruházás ösztönző gépekre, épületekre egyaránt vonatkozik?
Így van, tehát ez, amit felsoroltunk, gyakorlatilag gépek, eszközök, építés, tehát gyakorlatilag ez a két kategória a fő megjelenő volumen, tehát maga az építésre és a gépek beszerzésére is, különböző olyan beruházásokra, ami energiafelhasználás csökkenést eredményeznek, akár felújításra is, tehát gondolok itt például egy hőszigetelést akarok a meglévő üzememre, nyilászáró cserét, és akkor ezzel energiát spórolok, vagy esetleg a villanynak a lecserélése egy takarékosabb LED üzemmódra, ezek is ugye energia csökkenést fognak eredményezni, ezek is ugyanúgy támogathatóak, tehát nem csak új építés, hanem felújítás, erre célozni, és a megújuló energia, ami abszolút megjelenik ebbe a pályázati keretben is, mint mindegyikben, az 70%-os. Ugye itt a legalapvetőbb ez a napelem. Érdemes is egyébként egy pályázati szakaszban, amikor már összeállt valakinek, hogy mire szeretne, milyen fejlesztést szeretne, és milyen összeggel, érdemes leülni a bankjával, vagy a banki szakértőjével egyeztetni, hogy ezt pénzügyileg hogyan tudják összepakolni, hogy hogyan tudja megfinanszírozni ennek a megvalósítását.
Azt mondta, hogy talán még erre nem lehet pályázni, de idén majd talán igen, az öntözés és az öntözési rendszerek. Ugye ez most kiemelt, és nem csak idén, amikor a száj van, mert tavaly is volt a száj, meg talán előtte is, és tartok tőle, hogy jövőre is lesz. Tehát most már egyre inkább sürgető az, hogy valamiféle vízgazdálkodási átfogó rendszert építsen ki majd a hazai agrárágazat. Az öntözési rendszerekre milyen pályázati lehetőségeket gondoltak ki?
Az öntözési rendszerekre gyakorlatilag, amit megjelenő pályázatok, ezek a gazdálkodói oldalt pályázzák. Tehát, hogyha valakinek van lehetősége, hogy a földje mellett van csatorna, vagy netalán a közelében van csatorna, vagy akár van lehetősége kutat fúrni, amiből tud vizet nyerni, akkor ő neki van lehetősége pályázatot benyújtani. Gyakorlatilag az öntözést azért is említeném, meg kiemeltem, mert az előző ciklusban is a vidékfejlesztési program alatt, gyakorlatilag, amikor megjelent egy 50 milliárd forintos keretösszeggel, onnantól kezdve nem is zárták be. Tehát ez egy végig a teljes vidékfejlesztés ciklus alatt pályázható keretösszeg volt, és folyamatosan mindig emeltek a forrás kereten, mindig annyira, amennyire szükség volt a pályázati igények alapján. Ugye nyilván ilyet nem tudok megígérni, de nagyon bízunk benne, hogy hasonlóan kiemelt terület lesz az öntözésfejlesztés. Kormány által, vagy a nagy harmadlagos műfejlesztések, azok nem ebből a KAP stratégiai tervből kerülnek finanszírozásra, mert ez nem azt a közeget hivatott támogatni.
Szigeti Szabolccsal, az MBH csoport agrár és élelmiszeripari üzletágának vezetőjével Pilli Nagy Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A dollárindex 5 éven belül 10%-kal növekedhet, tovább erősítve az amerikai valuta túlértékeltségét. Az IBAN First vezető devizaértékesítője szerint Donald Trump győzelme annak ellenére erősíteni az amerikai fizetőeszközt, hogy bejelentette szándékát a dollár leértékelésére. A piac ráadásul a dollár felértékelődésére számít, bármelyik amerikai elnök jelölt nyerje is a novemberi elnökválasztást. Szabó Róbert arról is beszélt, hogy az erősebb amerikai dollár előnyös lehet a magyar kereskedő cégek számára, mivel az exportált áruk olcsóbbá válnak a külföldi vásárlóknak. Lakatos László interjúja.
Az Egyesült Államok a választásokra készül, és ha Trump nyeri a választásokat, akkor az elemzők jelentős része dollár erősödésre számít. Miért? Hiszen Trump bejelentette, hogy ő mindenképpen leértékelni a dollárt, hogy támogassa az amerikai ipart.
Igen, alapvetően ez egy egészen érdekes helyzet, hogy mit mond és valóban majd mit láthatunk a piaci fejlemények kapcsán. Ugye nem gazdaság politikájából kiindulva, illetve a retorikájából kiindulva, itt a protekcionizmus mindenképp meg kell említenünk, ami általában mindig egy erős valutával is jár együtt. Ugye tanulmányok mutatják azt, hogy az importált infláció ellensúlyozása érdekében jellemzően a központi bankoknak ugye emelniük kell a kamatokat. Itt viszont mi azt látjuk, illetve arra számítunk, hogy szeptemberben a Federal Reserve elkezdi a kamatcsökkentési ciklusát, ami nyilván ugye majd erősítheti, illetve másodszorban ugye a vámok az amerikai import mennyiségek csökkenéséhez vezetnek. Ezáltal ugye az amerikai dollárhoz képest csökkenti majd a külföldi valuták iránti keresletet, így erősítve a dollárt. Itt alapvetően emiatt gondoljuk azt, hogy annak ellenére, hogy Trump arról beszélve szeret mértékelni, a piaci folyamatok kapcsán inkább egy erősebb dollárra számítunk a jövőben.
De ha mondjuk Trump eltökélt szándéka, hogy gyengíti a dollárt, tud ő a piacok ellenében gyengíteni az amerikai valutát?
Alapvetően meg lennének az eszközei ehhez, viszont az is elég furcsán venni ki magát, bár sokszor láttuk azt, hogy más mond és más a gyakorlat, de olyan drasztikus lépéshez kellene folyamodniuk például, mint amely nyilván ugye megkérdelezni a dollár tartalék valuta státuszát, de például a hiány elszabadítása az megrendítheti a befektetők bizalmát, bár ez is érdekes, mivel ugye mindig arról beszélünk, hogy a dollár egy tartalék valuta, tehát hogyha bármilyen gond van a világban, akkor a befektetők alapvetően mindig a dollárba menekülnek, úgyhogy én nem tartom valószínűnek azt, hogy itt dollár leértékelődést fogunk látni.
Főleg úgy, hogy azért a világ tele van problémákkal és geopolitikai kockázatokkal, és ez mindig a dollár erősödését hozza aztán.
Igen.
És egyébként akkor innentől kezdve felkészülhetünk arra, hogy a dollár erős lesz az euróhoz képest is, meg úgy általában a többi devizához, valutához képest. Egyébként ez a magyar vállalkozásoknak jó lehet, rossz lehet, ugye, ha az ember egyszerűen gondolkodik, akkor azt mondja, hogy hát ez jó lehet, mert hogy a dollárban eladott árucikkek után sokkal több forintot kapnak a magyar exportőrök. Ugyanakkor viszont nem biztos, hogy mindenki így fogja tapasztalni itt a magyar gazdaságban, szóval itt mire számíthatunk?
Igen, ugye az éremnek mindig kettő oldal van, és meg kell vizsgálnunk mindig a pozitív, illetve a negatív hatásait, illetve mindig külön kell néznünk az importőr, illetve az exportőr vállalatok szempontjából, hogy kinek mi a jó, és itt kezdeném rögtön a pozitív hatással. Ugye nyilván egy erősebb dollár az versenyképesebbé teheti a magyar exportot a forint gyengülésével, úgyhogy nyilván ugye, hogyha a dollár erősödik, akkor a forint nem csak a dollárhoz képest lesz gyengébb, hanem az euróhoz képest is, tehát olcsóbbá teheti magyarán szólva az árukat és a szolgáltatásokat a külföldi vásárlók számára. Nyilván ez növelheti a keresletet, illetve a bevételeket és a piaci elérhetőséget. Viszont másikra ugye ott a negatív hatás is, tehát az erősebb dollár kihívást jelenthet azoknak a cégeknek, akik nyilván dollárban vásárolják az árukat, külföldről abban importálják. Ez nyilván ugye csökkentheti egyrészt a profit marzsokat, és különösen akkor, hogyha a magasabb költségeket nem tudják áthárítani a fogyasztókra, és itt ugye már gyakorlatilag hónapok óta arról beszélünk, hogy az importált infláció az mekkora károkat okoz a magyar gazdaságnak is.
Egyébként ez nem hozhatja a Magyarországon gyártott termékek iránti nagyobb keresletet itthon is?
Igen, ez egy érdekes felvetés alapvetően. Ilyen tudatos vásárlói szokásokat jellemzően azért nem figyelhetünk meg a magyar gazdaságban, tehát hogy a magyar vásárlók inkább azon termékeket vásárolnak, hogy azokat a termékeket helyeznék előnybe, amelyek alapvetően nem importáltak, hanem itthon gyártottak.
Már csak az árelőny miatt is esetleg. Tehát én nem arról beszélek, hogy persze bármiféle tudatosságból kezdenék ezt el, de ha mondjuk jelentős 20-30%-os különbség van a két ár között, akkor azért az emberek többsége legalábbis elgondolkodik rajta, hogy lecserélje az adott terméket. Már amennyiben létezik ilyen magyar termék, ugye ez itt a fő kérdés.
Igen, itt ugye a gyártás az nagy kérdés, hogy alapvetően a technológiai előny az már van a magyar gyártónak az importált árukkal szemben, de jelenleg nem hiszük azt, hogy ez az előny megvan sajnos, úgyhogy alapvetően itt sokkal komolyabb technológiai fejlesztésnek kellene végbe mennie, hogy ezt meg tudják lépni. Ezért sokszor megfigyelhető egyébként azt, hogy az importált áru az még mindig jelentősen kedvezőbben elérhető a fogyasztók számára, mint a Magyarországon gyártott termékek.
És akkor itt a végén azért a másik lehetőséget is nézzük meg már itt dollár viszonylatban. Amennyiben Kamala Harris a mostani legújabb vagy legfrissebb kutatásoknak megfelelően valóban nyerni tudna, ez akkor ellentétes mozgást váltana ki a dollárpiacon, vagy ugyanúgy, amikor biztos már az elnök személye, akkor ugyanúgy dollár erősödés várható?
Alapvetően mi ebben az esetben is egy dollár erősödést várnánk egyébként. Hogyha megfigyeljük a globális gazdasági helyzetet, most azért azt figyelhető meg, hogy mind az eurózóna, mind pedig akár az ázsiai régió is jobban szenved, mint az Amerikai Egyesült Államok. Itt alapvetően mi arra számítunk, hogy a dollár mindenképp erősödni fog a főbb devizákkal szemben, és akár, hogyha a dollárindexről beszélek, akkor az elkövetkezendő 10%-os erősödést várunk.
Az IBAN First vezető devizaértékesítőjét, Szabó Róbertet Lakatos László kérdezte. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök vissza a következő állomásra.